A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit vasárnap reggelen. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük kezdénekül testvérek a 164. ének első két versét. A 164. ének így kezdődik, téged áldunk, nagy Isten, e szent napnak reggelén. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét a Mózes első könyvének 29. részéből. A Mózes első könyvének 29. részéből a 16. verstől kezdve olvasom Isten igéjét. Volt pedig Lábánnak két leánya. A nagyobbiknak neve Lea, a kisebbiknek neve Ráhel. Leának pedig gyenge szemei voltak, de Ráhel szép termetű és szép tekintetű volt. Megszerette azért Jákob Ráhelt, és azt mondta, szolgállak téged 7 esztendeig Ráhelért, a te kisebbik leányodért. És azt mondta Lábán, jobb néked adnom őt, hogy sem másnak adjam őt. Maradj én nála. Szolgált tehát Jákob Ráhelért 7 esztendeig, csak néhány napnak tetszett az neki, annyira szerette őt. És azt mondta Jákob Lábánnak, add meg nékem az én feleségemet, mert az én időm kitelt, hadd menjek be hozzá. És begyűjtötte Lábán annak a helynek minden népét, és szerzett lakodalmat. Este pedig vette az ő leányát, Leát, és bevitte Jákobhoz, aki bement ő hozzá. És Lábán az ő szolgálóját, Zilpát, szolgálóul adta az ő leányának, Leának. És reggelre kelve, íme ez Lea. Mondd azért Lábánnak, mit cselekedtél én velem? Avagy nem Ráhelért szolgáltalak én téged? Miért csaltál meg engem? Lábán pedig mondta, nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket odaadják, a nagyobbik előtt. Töltsd ki ennek hetét, azután amaszt is neked adjuk a szolgálatért, melyel majd szolgálsz nálam még más hét esztendeig. Jákob tehát aképpen cselekedett, kitöltötte azt a hetet is, ezt pedig neki adta Rákelt, az ő leányát feleségül. És adta Lábán az ő leányának, Rákelnek, az ő szolgálóját, Bilhát, hogy neki szolgálója legyen. És bement Rákelhez is, és inkább szerette Rákelt, hogy sem Leát, és szolgált ő nála még más hét esztendeig. És meglátta az Úr Lea megvetett voltát, és megnyitotta annak méhét. Rákel pedig magtalan volt. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Hitünkről szóló bizonyságtételünk és bűneink megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvéreim elénekelve a 337. énekünk első három versét. A 337. énekünk így kezdődik: Mennybéli felséges Isten. Oh, Imádkozzunk, testvéreim! Mennybéli felséges Istenünk, háladással köszönjük neked, hogy te nem csak tőlünk való elérhetetlen, megközelíthetetlen távolságban laksz, hanem már az ószövetségi izsaiási ígéret szerint a megtört szívű emberrel is idelent, azzal az alázatossal, aki őszintén keres téged. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban egészen ember közelbe jöttél, és köszönjük, hogy megálltál az ő személyében a porban kolduló mellett, lehajoltál a halálra szánt parázna nőhöz, hogy fölemeld, nem csak a porból, hanem kiemeld és kiszabadítsd végleg az ő bűnének mélységéből is. Köszönjük, hogy ezért jöttél ebbe a világba, ember formában közénk, megtestesült Isten Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy minket is megkerestél. Köszönjük, hogy mellettünk is megálltál. Megláttad szívünk vérzését, lelkünk fogyatékosságát, észrevetted békétlenségünket, belső ürességünket, összekuszált életünket, és köszönjük, hogy megragadtad azt a te szerelmeddel, magadhoz kötötted azt, azért, hogy ne kongjon többé a mi szívünk az ürességtől, azért, hogy értelmet és célt nyerjen benned a mi porszemnyi életünk. Köszönjük Istenünk, hogy nem hagytál minket a kárhozatban, a sötétségben, a homályban, a hitetlenségben, a kételyben. Köszönjük, hogy hitre segítesz mindenkit, aki téged keres, aki benned szeretné megtalálni élete nyugalmát és békéjét. Köszönjük, mennybéli felséges Istenünk, hogy ma is úgy akarsz találkozni velünk, mint a téged kereső és utána sóvárgó embernek a barátja. És Jézus maga mondta ezt az övéinek, titeket barátaimnak mondalak. Köszönjük, hogy beavatsz most is a te titkaidba minket. És köszönjük, hogy még közelebb engedsz minket magadhoz. Hogy átéljük újra a te közelséged örömét, annak áldását, annak gyógyító, fölemelő hatalmát. Köszönjük neked, hogy nem hagysz minket üres szívvel tovább menni. Hisszük, hogy értelmessé, tartalmassá teszed veled való és egymással történő mai találkozásunkat is. Szent lelked jelenlétében. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve az előbb énekelt 337-es énekünk negyedik versét. 337-es ének negyedik verse így kezdődik: jöjjön el a te országod, töltse be uralkodásod. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten üzenetét a Lukács evangéliumából, a 16. rész 13. verséből. Felolvasom az igét a Lukács evangéliumának 16. részéből, a 13. versből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ennyi az alapige. Tehát a testvérek, Jézusnak egy nagyon határozott és egyértelmű kijelentését hallottuk. Máté evangélista is följegyezte Jézusnak ezt a kijelentését. Annyira fontosnak tartották az evangélisták továbbítani a mi megváltónknak ezt a nagyon tömör üzenetét, hogy többen is legyegyezték hátra hagyva azt. De nem elég, ha a Máté vagy a Lukács evangéliumában ott szerepel egy versnyi tömörségben Jézusnak ez a kijelentése. Csak akkor lesz áldásunkra, hasznunkra, hogyha a szívünkbe is nagyon mélyen beleíródik. Senki sem szolgálhat két úrnak. Miért? Miért ne próbálná meg az ember? Mert jaj, nagyon sokszor megpróbálja. És nagyon sokan kísérleteznek is ezzel a kettős játékkal. Csak hogy akkor, amikor kísérleteznek ezzel a kettős szolgálattal, fogalmuk sincs annak súlyos következményeiről. Hiszen ami magyar közmondásunk is már rég megfogalmazta azt, elég rusztikus formában, hogy egy fenékkel két lovat nem lehet megülni. Nyilván, hogy akkor a kettő közé eshet könnyen a lovas, és végveszélybe sodorja saját magát. És hát Jézus is valami hasonló gondolatot fejez ki alapigénkben, vigyázz! Nehogy az ide-oda sántikálás nyomán az életed is ketté szakadjon. A tékozó fiú története, Jézusi példázata nagyon gyakran alkalmas az illusztrációra. Ennek a gondolatnak is a megerősítésére nagyon alkalmas ez a nagyon közismert Jézusi példázat. Amikor felismerte a tékozló fiú, hogy atyának hátat fordítva saját ketteléseinek élt, és ennek súlyos következményeként a disznók válójáig züllött, mindenét elveszítve, akkor, mint egy magához tér, ahogy olvassuk, az eredeti szöveg nagyon érzékletesen adja ezt vissza, magába szállt, befelé fordult, elkezdett gondolkozni önmagán, sorsán, döntésén és annak súlyos következményein. És akkor jutott arra az elhatározásra, hogy hazamegy az ő atyához, és rendbe teszi dolgait. Hogyan? Azzal a nagyon őszinte vallomással, hogy atyám, vétkeztem. És ott az eredeti szentírási szövegben egy olyan szó áll, ami pontosabban azt jelenti, hogy részekre szakadtam. Igen, mert a vétkezés az mindig részekre szakadást jelent. Amikor Istennek hátat fordítva, neki szembe szegülve elindul az ember a maga feje után, az részekre szakadással jár majd. Az első ige nagyon izgalmas, nagyon fordulatos történet, ami illusztrálja nagyszerűen azt, hogy Jákob élete mennyire részekre szakadt. Azért, mert a szíve helytelen módon csüngött valakin, Ráhelen. Egy kicsit részletesebben elemezzük ezt a történetet, annak illusztrálására, amit Jézus mond a mi alapigénkben. Hogy senki sem szolgálhat két úrnak úgy, hogy megmaradjon az élete épségben, egységben, hogy ne szenvedjen szakadást, és annak nyomán ne érezze a fájdalmat. Mert hogy itt maga Jákob fogalmazza meg az ő apósával szemben, aki egyben az ő nagybátyja is volt, miért csaltál meg engem? Izgalmas, fordulatos történet ez, aki először hallja, talán fölkapja a fejét, hogy miféle házasság, kötés lehetett ez, már az a tény is, hogy Jákob annyira belebolondult szerelmesen Ráhelbe, a szép termetű, szép tekintetű leányzóba, hogy fölajánlja az apósának, hogy 7 évig szolgál érte, csak hogy megkaphassa. Mert akkor tehát nem úgy volt, mint manapság, hogy alig kezdenek el járni a fiatalok egymással, és hát már is összefeküsznek. Mert a szabadosság jegyében ez ma már ugye olyan simán és könnyedén megy. Nem, akkor 7 pecsétes lakat alatt őrizték a nagy családi közösségek a lányaikat. Mindaddig, amíg tisztességes úton, módon férhez adhatták. Most hát Ráhelt is nagyon vigyázta az apja lábán. És 7 évig váratta Jákobot, mert ő ajánlotta, hogy 7 évig szolgálok neked érte. Az akkori gazdasági összefüggések ismeretében ez túlzás volt. 7 évnyi szolgálatnak, munkának a bére abban az időben is óriási összeg volt. És noha a keleti világban, ugye az arab világban ma is így gyakorolják, hogy komoly hozományt kellett, úgymond a vőlegény fizessen az apának, hogy megkapassa a lányát, Jákob itt az akkor előírt szokásrendet többszörösen fölülmúlva ígéri azt, hogy ő 7 évig szolgára kelljen. Itt már rögtön érzékeljük, hogy valami elcsúszik. Egy olyan irányba, ami aztán őt egyre inkább belesodorja a csalódásba. Mert kiderül ugye, hogy amikor letelik a 7 év, Ráhel helyett Leát kapja meg. Hogy történhetett ez meg? Úgy, itt ismerni kell megint a keleti lakodalmas szokásokat, hogy talpig lefátyolozva, sűrűn lefátyolozva az éjszaka leple alatt adták oda, úgymond a mennyasszonyt a vőlegénynek, és vitte be aztán ő az ő sátrába, ahol nem volt villanyfény, mint manapság, ugye? És ahogy kezd derengeni, reggelre ébredve döbben rejá Jákob. Hogy hát ez nem Ráhel, akiért én 7 évig szolgáltam, hanem ez Lea. Az ő nővére. A kancsal szemű lány. Így fogalmaz itt Károli, hogy Leának gyenge szemei voltak. Az eredeti szöveg arra enged következtetni, hogy valami szembetegségben szenvedett. Nem volt szép lám. Ráadásul a húga termetes, csinos, szép tekintetű, vonzó lány volt, és ő a nővér, a szép húga árnyékában, mint egy mellőzött volt mindig. És ezt kapja meg Jákob. Miért csaptál be engem? Ront neki reggel az apósának. Egy neves héber irodalom kutató szakember megkockáztatja, nyilván a Szentírás összefüggésében, azt a párbeszédet, amit ő így feltételez reggelre ébredve Jákob és Lea között. Jákob felelősségre vonja Leát, aki ugye már hivatalosan felesége. Hogy én mind Rákelt szólongattam az éjszaka sötétjében, és te válaszoltál nekem. Erre Rákel, azaz Lea emlékezteti Jákobot, és végül is rokonok is voltak, tudtak egymás családi hátteréről. Lea emlékezteti Jákobot, hogy de annak idején, amikor a te atyád, Izsák, vakságának sötétségében megöregedve, Ézsaut szólongatta, hogy az áldás readja, akkor te válaszoltál Ézsau helyett. Döbbenetes ez a párhuzam. És a héber kutató magyarázata szerint ekkor elakadt a szó Jákob torkán. Erre már nem volt mit válaszolni. Vádolod apámat, hogy becsapott téged, Rákel helyett, engem adott neked feleségül? Hisz te ugyanígy csaptad be saját apádat, a vak öreg Izsákot, amikor Ézsau nevében mentél be, és vetted el Ézsau elől, a te bátyád elől az áldást. Hogy mondja Pál apostol a Galata levélben? Ki mit vet, azt aratja. És igen, amit vet az ember, azt le kell aratnia. És le kell aratnia Jákobnak is azt, amit vet. Mint ahogy Izsáknak is, az ő apjának is le kellett aratni azt, amit vetett. És mint ahogy Isten megtanította az ő nagyapját, Ábrahámot is arra, hogy ne csüngjön a szíve úgy az ő egyetlen gyermekén, Izsákon, a késő öregségére kapott gyermeken, hogy az bálvánnyá nőjön. Ezért kérte el Isten Ábrahámtól Izsákot. Tett fel az oltárra. És miután erre kész Ábrahám, kimondja Isten, most már tudom, hogy engem jobban szeretsz, mint a fiadat. És nézzük meg, hogy ennek a kísértése, hogy két úrnak szolgáljunk, hogy megosszuk a szívünket Isten és valaki között, gyermek között, szerelmem között, vagy éppen valami között, Isten és a mammon között, ahogy mondja Jézus az alapigében. Isten és a pénz között, Isten és a hatalom között, Isten és a világi dicsőség között, Isten és az én nagy terveim vagy elképzeléseim között. Megosszam a szívemet. Ez tragédiába torkollik. Ez részekre szakít engem, ahogy mondta a tékozó fiú, mikor bűnét megvallotta az atyának. Nos, ettől akar megóvni Isten. És ez a nagy iskola, amit most kijár itt történetünk szerint Jákob. Hogy a szíve úgy csüng Rákelen, hogy ő az ő bálványa. És nem kapja meg. 7 évi szolgálat után nem kapja meg. Isten mintegy le akarja építeni Jákob életében azt, hogy rá kell legyen az ő bálványa. Bármilyen szerelmes is a szép lányba. Megkapja Leát helyette. Persze a szerelem úgy tombol, hogy további 7 évet képes még szolgálni, csak hogy megkapja Rákelt is. És amikor megkapja Rákelt, kiderül, ugye azzal zárul itt ez a felolvasott rész, hogy meglátja az Úr Lea megvetett voltát, és megnyitja annak méhét, és akkor szül 4 fiat egymás után, a nem szeretett feleség, a csúnya Lea szül 4 fiút egymás után Jákobnak. És a sorban mondja is, el lehet ott olvasni tovább, nagyon izgalmas, érdekes, hogy hogyan nevezi el ezeket a fiúkat. Mindegyik név azt sugallja, hogy hát ha egy-egy újabb fiú születés által Lea meghódítja az ő férjének, Jákobnak a szívét. Mert hát fiút szültem neki. Abban a korban ez nagyon fontos volt. És kiderül, hogy közben Rákhel méhét bezárta Isten. Megkapja Jákob a szíve bálványát 14 évi szolgálat után, és kiderül, hogy nem szülhet. Aztán később szül 2 fiút, tudjuk, Józsefet és Benyámint. És akkor, mikor Benyámin születésekor meghal, ugye a szülésben a szeretett fiatalasszony, a szép feleség Rákhel, akkor elkezdi a meghalt feleség helyett imádni a 2 gyermeket. És annyira megkülönbözteti a 12 fiú között a 2 kicsit a szerelmes feleségtől született József és Benyámin, hogy cifraruhában járatja, és így kiprovokálja a bátyjai, a nagy fiainak az irigységét a 2 öcsike irányában. Olyannyira, hogy meg akarják ölni Józsefet, majd eladják, és tudjuk a történet, hogy folytatódik. Tehát Isten elveszi sorra Jákob bálványait, Rákhelt is, Józsefet is. Nos hát, miért mondja Jézus? Senki sem szolgálhat 2 úrnak. Mert az egyiket szereti, a másikat gyűlöli. Vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. És ezt akarja nekünk szegezni kérdésként Isten a mai alapige kapcsán, hogy ki a te urad? Ki az, akin csüng egészen a szíved? Jézus azt is kijelenti a hegyi beszédben, a Máté evangélium jegyzi le, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Hol van a te kincsed? Most ott van a te szíved. Oda ragad, azon csüng. 2008-ban, amikor a világgazdasági válság beütött, akkor egy öngyilkosság sorozat indult el. Különösen az amerikai földrészen, nagy pénzmágnások körében. Az egyik koreai származású Amerikában élő üzletember több 100 millió dollárt vesztett el egyik napról a másikra a tőzsdén. Nem bírta elviselni ezt a veszteséget. Napokon át magába roskadva csak ivott, és végül öngyilkos lett. És utóbb a felesége azt mondta, nem lehetett szóba állni vele attól a pillanattól kezdve, hogy minden vagyonát elvesztette. Pedig ott volt a felesége, volt egészsége, épp 2 keze, értelmes ember volt, újraépíthette volna az életét, vagy okulhatott volna abból, hogy csak a pénzre épített élet ide vezethet, de nem tudott okulni belőle, hanem inkább eldobta az életét. De nem csak a pénz lehet ilyen bálványa, ami részekre szakítja az embert, vagy széttépi az ember életét. Egy gyönyörű fiatal nő később évek utáni sok-sok csalódásában vallotta meg a lelki gondozójának azt, hogy kezdetben, serdülő lánykoromban nagyon élveztem, hogy olyan szép vagyok. Egyik fiú karjából a másikba sodródtam. És pillanatnyilag, amikor éppen nem volt barátom, nem volt udvarlom, mindig olyan egyedül éreztem magam. Olyan senkinek éreztem magam, hogy senki nem figyel fel rám, senki nem szeret. Hogy senkinek nem kellek. Aztán, amikor jött az újabb partner, az újabb kaland, megint csak addig tartott az öröm, amíg ott nem hagyott. Végül úgy fogalmazott, káromra volt a szépségem. Mert az vitt engem egyik csalódásból a másikba. Igen, lehet akár a testkultusz is egy olyan bálvány, ami szétszakít, ha nem Isten a legfőbb érték egy ember életében. De lehet, a gyermek is, mint az iménti bibliai példák is érzékeltették. Egy asszony mondta el, miután már felnőttek gyermekei, hogy sokáig kereste az igazit, elég nehezen ment férhez, és amikor már férhez ment, akkor szívének minden vágya az volt, hogy gyerekei legyenek, akiket saját elképzelése szerint a legtökéletesebben nevelje. Két gyereke született, és aztán valóban minden energiáját arra fordította, hogy a saját elképzelése alapján a legtökéletesebben, idézőjelben, a legtökéletesebben nevelje két gyermekét. Olyannyira rájuk nőtt az ő anyai hatalmával, hogy végül megfojtotta mindkét gyermeknek az érzelmi világát. Az egyik kényszeresen, szinte kiborulva tanult, mert az anyja a legnagyobb teljesítményt akarta kipréselni az iskolában belőle. A másik pedig föllázadt végül az anyja egyeduralma ellen, és serdülő korában ott hagyta az anyját. És panaszosan sírva mesélte el a lelki gondozójának, hogy hogy jutott ő ide. Úgyhogy bálványa lett a két gyermek. Úgyhogy a szíve csak rajtuk csüngött. Vajon hol van a szíved? Ahol van a kincsed. Szépen csengez, amikor azt mondja a szerelmes férje a feleségének, hogy kincsem. Jól hangzik az is, ha azt mondja a szülő a gyermekének, hogy kincsem. Csak vigyázat. Mennyire kincs ez a kincs? Mert ha ő a minden, akkor azt jelenti, hogy Istent fosztod meg a központi szereptől. Akkor azt jelenti, hogy nem ő az úra az életednek. És akkor szétszakad. Akár a szülői szív is, mert csalódik, hogy az a agyon dédelkedett és a legtökéletesebben nevelt gyermek végül nem lesz hálás mindazért, amit belefektettél. Vagy az a te kincsednek nevezett drága párod végül nem lesz elég hálás minden erőfeszítésedért, mert valahogy megfojtottad a rátelepvő szereteteddel, és nem hagytad szabadon lélegezni melletted. Ó, mennyi ilyen szomorú példa van a hétköznapokban. Olyan jó lenne, hogyha nem mi lennénk ezek a példák. Olyan jó lenne, hogyha meg tudnánk spórolni mi az ilyen szétszakadt lelkiállapotot. Amikor nem jutnánk el ebbe a kettősségbe, hogy próbáljunk Istennek is, meg egy másnak is szolgálni olyan formában éppen, ahogy Istennek. Jézus azt mondja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Ne próbáld meg. Engedd, hogy Isten legyen egyedül az életednek. Engedd, hogy Jézus Krisztus szeretetének az uralma minden betöltsön. És akkor egészségesen és helyesen fogsz viszonyulni társadhoz is, gyermekedhez is, a pénzhez is, a hobbihoz is, a munkához is. A terveidhez, a vágyaidhoz is, az elképzeléseidhez is. És nem ragaszkodsz azokhoz görcsösen, hanem ha Isten másképp akar módosítani valamit rajta, rugalmasan kezeled, engeded, hogy úgy történjék, ahogy ő akarja, mert az lesz a legjobb neked. Hány ilyen merev, görcsös ragaszkodás töréshez vezetett sok ember életét. És ebből jó lenne nekünk okulni. Hogy kiállt föl csalódásában Jákob, mikor neki ront az apósának? Miért csaltál meg engem? Tehát ki kérdez ilyet? Az a Jákob, aki csalóként érkezett Lábánhoz, későbbi apósához? Hisz ő azért futott el otthonról, mert becsapta a testvérét, és becsapta az apját. Kétszeres csalóként menekült, menekítve a bőrét Ézsau bosszúja elől. És így jutott Lábánhoz. És akkor most ő vonja felelősségre Lábánt, hogy miért csaltál meg engem? Miért csaptál be engem? Ugye döbbenetes az, amikor a másikban felismerem a hibát, és kiderül, hogy ugyanazt a hibát én már rég elkövettem. Mikor a másikat megítélem és felelősségre vonom egy bizonyos bűnért, amit én már rég elkövettem. Nos hát, azt mondja Jézus, senki sem szolgálhat két úrnak. Mert az megosztott szívű ember lesz, az megosztott életű ember lesz, az ilyen belső lelki tudat hasadáshoz jutó ember lesz. Lelki szabadságra hívott el minket Isten. Hogy mondja Pál apostol az 1 Korintus 6.12-ben? Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, ismételi, de nem adatom valakinek a hatalma alá. Ebben a szabadságban akar járatni minket a mi Urunk. Ne adassék az én életem, az én szívem, senkinek és semminek a hatalma alá. Mert ha egyszer Jézus Krisztusban az én teremtő és megváltó Istenem, az én Uram, akkor már ezt az uralmat nem oszthatom meg senki mással. És semmi mással. És ezért boldog az a feleség, aki azt érzi a házasságban, hogy az ő férje életében Isten van az első helyen. Ezért boldogok azok a gyermekek, és felszabadultan élnek, és nem görcsös anyai vagy apai terror uralom alatt, akik azt látják, hogy az ő szüleik életében első helyen Krisztus az Úr. És ezért boldogok és jól működők azok a baráti kapcsolatok, vagy munkatársi kapcsolatok, vagy akár beosztott főnök és alkalmazott közti kapcsolatok, ahol a Jézus Krisztus szeretete uralja a légkört. Ott nem jutunk törésre a kapcsolatainkban. És éppen ezért akar Isten megáldani mindnyájunkat ezzel a nagyon világos, nagyon határozott döntéssel, hogy ő legyen egyedül az életünk ura. És akkor rend lesz a kapcsolatainkban, emberekhez, dolgokhoz való viszonyulásunkban is. És akkor abban a krisztusi szabadságban tudunk járni, amiről Pál beszél, az imént idézett igében, hogy minden szabad nekem, de nem adatom senkinek vagy semminek a hatalma alá. Mert én már a Krisztus hatalma alatt élek, felszabadult szívvel, és önkéntes szolgájaként. Amen. testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük a 413-as énekünk első két versét. A 413-as ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Imádkozzunk! Édesatyán, köszönjük háladással, hogy a te uralmad a javunkat szolgálja. Köszönjük, hogy nem akarsz minket zsarnoki módon leigázni. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban az önkéntes követés lehetőségét kínálod föl nekünk. Ha valaki utánam akar jönni, mondta Jézus, nem volt benne semmi kényszer. Köszönjük háladással, hogy ilyen önkéntes szabadsággal követhetünk téged. És így lehetünk a szeretet jegyében a te önkéntes szolgáid, akik nem kényszerűségből fogcsikorgatva teszünk meg egy-egy lépést utánad, hanem felszabadult szívvel, jókedvel, hálából mindazért, amit adtál Krisztusban nekünk. Köszönjük a megváltást, köszönjük a szabad élet lehetőségét, köszönjük a tisztaságnak és a szentségnek az útját, amin járatni akarsz minket. Köszönjük a szentek közösségét, az elhívottaknak a közösségét, azt a lelki családot, ahol otthon érezhetjük magunkat. Köszönjük neked, hogy folyamatosan újra és újra leültetsz minket a kegyelem asztalához, és ismét jól tartasz minket. Köszönjük a te szeretetteljes figyelmeztetésedet. Senki sem szolgálhat egy szívvel két úrnak, mert akkor megosztott szívűvé, lelkileg hasadt emberré lesz. Köszönjük, hogy ettől akarsz megóvni minket. Azoktól a csalódásoktól, amelyekbe beleesett Jákob is, mert ő maga is csalóként viszonyult testvéréhez és az apjához is egyaránt. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy el ne felejtsük soha, hogy ki mit vett, azt aratja. Soha ne vessünk konkolyt, soha ne vessünk rossz magot, ha tudjuk mi az áldás, a szeretet, a jókedv, a derű magvait szétinteni magunk körül. Hogy amikor ezek szárva szökkennek, másoknak is örömére és áldására legyenek. Köszönjük, hogy meg akarsz áldani hétköznapi életünkben, munkáinkban, fiataljainkat a tanulásukban, az életre való fölkészülésükben. Köszönjük, hogy megáldod a fiatal házasokat, akik nemrég indultak el a közös úton, azokat, akik ezután készülnek megtenni ezt a nagy lépést a te színed előtt. Hadd bízzuk rád, Urunk, a csecsemőket, az újszülötteket, adj, Urunk, nekik testben és lélekben való növekedést, hadd bízzuk rád a szülőket, akiknek ilyen drága felelősséget adtál, hogy gyermekeket nevelhessenek, hadd neveljék őket hitben és Isten félelemben a te dicsőségedre és gyermekeik javára. Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatsz, Atyánk, és ígéreted szerint velünk maradsz a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is még a boldogfalvai templom felújítására fogadunk el külön adományokat. Mint már jeleztem, ott Simon Jani, a korábbi segédlelkészünk szolgál. Örömmel közlöm azt is, hogy a héten megszületett a kisfiúk, Kristóf, Dániel. Egészséges a gyermek is, az anyuka is, és imádságos szívvel gondolunk rájuk. Testvérek, a héten két alkalommal is állított Isten koporsó mellé gyülekeltünk közösségében. Hétfőn kísértük utolsó útjára László Károly testvérünket, az Éles utca 9 szám alatt lakott, aki 81 éves korában hunyt el. Csütörtökön temettük Török Mária asszonytestvérünket, aki 82 évesen hunyt el, ő a Teleormán utca 4 szám alatt lakott. Imádkozó szeretettel kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreinknek. Örömmel közlöm, hogy a ránk következő vasárnapon két esküvő is lesz, október 4-én, 11:30-kor lesz a Butyka István és Hankó Brigitta esküvője. Butyka István 25 éves fiatalember, a Luncsi utca 53 szám alatt lakik, jegyezte Hankó Brigittát, 23 éves hajadont, aki a Kömpina utca 6 szám alatt lakik, mindkettő gyülekezetünk tagja és régi ifis tagjaink, most pedig majd bekapcsolnak, reméljük, az ifjúházasok közösségébe. Rá egy órára pedig fél egy órai kezdettel lesz egy másik esküvő, Molnár László Attila, Gyár utca 13 szám alatt lakó, 31 éves ifjú, jegyzette Baga Erika Monikát, 29 éves hajadont, az ő esküvőjük tehát fél egykor lesz a templomunkban, mához egy hétre, október 4-én, vasárnap. Imádkozó szeretettel kérjük Isten gazdag áldását mindkét megkötendő házasságra. Újra hirdetem azt, hogy mához két hétre, október 11-én egy rendkívüli programot kínál Isten számunkra a gyülekezeti hitmélyítő csendes nap keretében, amikor vendég igehirdetők és előadók, vendég ifjúsági zenekar szolgálatával színesített napi programunk lesz. Délelőtt 10-től este 7-ig, persze lesz majd ebédszünet is, vendégek is fognak érkezni, akiket majd mi itt ellátunk ebéddel. Várjuk szeretettel a gyüleket, minden tagját erre az alkalomra, ezekre a programokra. Mint már jeleztem, többek között vendégeink lesznek Bódis Miklós lelkipásztor Hátszegről, dr. Molnár Róbert magyarországi polgármester Kübekházáról, aki komoly elkötelezett keresztjén és hitvalló misszionáriusa is az Úrnak, miközben ő ilyen köztisztviselői szolgálatot is betölt, nagyon érdekes előadással készül hozzánk. Várjuk majd szeretettel erre az alkalomra a testvéreket. Szálljuk rá majd azt a napot úgy, hogy rövid ebédszünet után majd visszajön a gyülekezet is, és a délutáni programon is vegyenek részt a testvérek. Hívjunk másokat is, szólítsunk meg erre az alkalomra. Most testvérek, folytassuk a megkezdett énekünket, a 413-as ének, 4. és 5. versét énekeljük. 413-as ének 4. verse így kezdődik: már szolgált lettem Jézusom, ki értem áldozál.
Már szolgált lettem Jézusom, ki értem áldozál. Más ura nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál. Légy áldott Krisztusom, te nagy, hadd adja át szívem. Vedd szívesen, hogy hol te vagy, e szív is ott legyen.
Testvérek, valljuk meg a mi hitünket, elmondva heidelbergi kátéink első kérdésének a feleletét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Mindkét konfirmándus csoportot várjuk most istentisztelet után le a klubba. Testvérek, most áldásra várva, fennálló énekként énekeljük a 254 béjjelzési énekünk első versét, mely így kezdődik: erős várunk, nékünk az Isten.
Ellenséget
Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.